az idei év egyik legnagyobb globális kihívása vagy kockázata, az, ami Kína és Tájván között már jelenleg is létezik, és a nagy kérdés, hogy Kína, amely egyértelműen Tájvánt a saját részének tekinti, megpróbálja-e valamikor mondjuk ebben az évben bekebelezni a szigetet, vagy éppen a jelenlegi, hát szintén nem túl gördülékeny viszony status quo fennmarad, ami ma Tájván és Kína kapcsolatát jellemzi. Nem mondom, hogy teljesen tisztán látunk a kérdésben, azt viszont tisztán látjuk, hogy mi lett a végeredménye a tájvani elnök választásnak. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Dr. Moldisz Csaba, az MCC külgazdasági műhelyének vezetője van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A Kínától távolságot tartó demokratikus haladó párt jelöltje nyerte a tájvani elnökválasztást, mint a papírformának megfelelően. Egy kicsit arra kérném itt az elején, hogy mesélj el nekünk, hogy pontosan hogyan lehetne most jellemezni a demokratikus haladó párt viszonyát Kínával, hiszen miközben van egyfajta függetlenségre törekvés, aközben azért a friss elnöktől azt is hallottuk, hogy fontos neki Tájván és Kína együttműködése.
Természetesen fontos, hiszen az elemzésekben ez kevésbé dominál az az aspektus, hogy Tajvan gazdasága nagy mértékben függ a szárazföldi Kína gazdaságától. Tehát körülbelül 2016 környékén még az előző elnök elindított egy új politikát, gazdaságpolitikát, amelyet déli nyitásnak lehet megjelölni, vagy déli nyitás volt az elnevezése, és ez alapvetően sikeres volt, mert ugyan néhány tajvani céget meggyőztek arról, hogy ne szárazföldi Kína területén fektessen be, de önmagában véve Kínának, a Kínától való függés az nem változott, az exporton belüli részesedése Kínának csak egy nagyon-nagyon kis mértékben csökkent, tehát ami azt jelenti, hogy 2016-ban 40% volt, az már a 38%-ra csökkent. Tehát én azt gondolom, hogy szárazföldi Kína, különösen a piac rendkívül fontos a tajvani vezetés számára, különösen úgy, hogy a tajvani gazdaságról jelenleg jó híreket nem kapunk.
A demokratikus haladó pártnak célja, hogy ezt a gazdasági függőséget csökkentse, vagy elsősorban az ő politikájukban hogyan nyilvánul meg az a nagyobb fokú függetlenségi törekvés, amit én is érzek meg, szerintem a sajtóban megjelent hírekből is ez visszaköszön.
Mint ahogy mondtam előbb, a déli nyitás, tehát maga ez a politika, ez mutatja azt, hogy igen, ez egy határozott cél. Itt a kérdés az, hogy mennyire lehet ez egyáltalán sikeres, hiszen olyan mély kapcsolatok jöttek létre Tajvan és szárazföldi Kína között az elmúlt évtizedekben, hogy ezeket egyik pillanatra a másikra felbontani, újakkal helyettesíteni nagyon nem lehet. Ráadásul azok a piacok, illetve azok az országok, amelyek úgymond versenyeznek a szárazföldi Kínával, más adottságokkal bírnak, más területen jobbak lehetnek, de a jelenlegi állapotban, amire a tajvani gazdaságnak szükség van, azt inkább a szárazföldi Kínán találják meg. Kínában találják meg.
Hogyha megnézzük a kínai reakciókat az elnökválasztást követően, abból mit lehet kiolvasni? Ugye korábban volt a kínai elnöknek egy olyan nyilatkozata, hogy 2027-ig a kínai néphadsereg legyen olyan állapotban, kerüljön olyan állapotban, hogy akár magához tudja láncolni, csatolni Tájvánt. A 2024-es évben a mostani elnökválasztás, tájvani elnökválasztás eredményének függvényében megnőtt annak a valószínűsége, hogy ez már az idei évben elkövetkezhet?
Én azt gondolom, hogy ezek a nyilatkozatok már korábban is elhangzottak. Tehát ez ilyen értelemben ez nem jelent újat. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy nem csak a tajvani, hanem a kínai gazdaságból nem jönnek jó hírek. Tehát ilyenkor általában a nacionalista hangoknak a megütése azért az erősítheti a politikai vezetésnek a pozíciát. Tehát ez az egyik eleme. A másik eleme természetesen az, hogyha visszanézünk egy kicsikét a múltban, akkor nem igazából jellemző lenne, hogy a kínai külpolitikának a meghosszabbítása a hadsereg lenne. Tehát én ezzel kapcsolatosan óvatos lennék, valószínű, hogy a tajvani szorosban a feszültsége fennmaradnak, sőt erősödni fognak az új vezetéssel.
És ön szerint hol van az a kockázatos pont, vagy vörös vonal, ami akár a tajvani déli nyitás politika által, akár az Egyesült Államok segítségnyújtása, vagy felfegyverzésre, Tajván felfegyverzésére tett kísérletei által azt mondathatja Kínával, hogy hiába a gazdasági nehézségek, most már valamit effektíve katonailag is tenni kell a Tájván kérdésben.
Én azt gondolom, hogy ez a tajvani függetlenségnek az egyoldalú kikiáltása lenne.
Amire nagy valószínűség azért nincsen még így sem, hogy a demokrácia.
Nincs. Így van. Annak ellenére, hogy a DPP a tajvani függetlenség mellett száll síkra, ettől nagyon, a véleményem szerint legalábbis nagyon messze van a jelenlegi helyzet.
Az Egyesült Államoknak egyébként miért érdeke az, hogy Tajvant felfegyverezze, ennek csak és kizárólag úgymond önös gazdasági érdekei vannak, vagy az Egyesült Államoknak kifejezetten lehet egy geostratégiai célja, hogy fricskát mutasson Kínának ebben a régióban?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagy globális játszmának, versenynek a része. Tehát ugye a kínai és amerikai ellenállás nem csak Tajvan esetében, hanem sok más, úgymond csatatéren is megnyilvánul, tehát ez Afrikában, Latin-Amerikában, akár Európában, Közép-Európában, mindenhol ott van. Tehát ilyen értelemben nyilván Tajvan nagyon fontos, de nem az egyetlen dolog, és ez elsődlegesen geopolitikai, nem pedig gazdasági. Ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy az amerikai Egyesült Államok esetében ugye a feldolgozóipar jelentőségének, vagy legalábbis relatív jelentőségének a csökkenés, az természetesen a motivációs tényezők között ott van. Tehát vigyük haza a feldolgozóipart Kínából, politika, mert Trumppal indult, annak vannak gazdasági elemei is.
De hát, hogyha már ugye gazdasági függőségek, akkor az egészen elképesztő, hogy Tajvan ilyen kicsi szigetországként felel a világ félvezető ellátásának döntő részéért.
Ez így van, de a méretgazdaságosság miatt ez tulajdonképpen annyira nem meglepő. A másik oldalon meg itt nem csak a mennyiségről van szó, hanem a minőségről is. Tehát ugye a Tajvanék olyan technológiát tudnak előállítani a félvezetők területén, amelyre nagyon kevesen képesek.
Tehát akkor mondjuk az Egyesült Államoknak az nem kimondott célja, hogy ezt a tajvani chip függőséget csökkentse, úgymond a status quo ebben a tekintetben nem csak az USA-nak, hanem más hatalmaknak, országoknak is megfelelő? Ez a Tajvannal való függőség, ez nem aggályos, vagy nem kockázatos?
Vannak ilyen törekvések, hogy akár tajvani cégeket motiváljanak arra, hogy az Egyesült Államokban fektessenek be, vagy éppen Nyugat-Európában. Tehát én azt gondolom, hogy általában véve a globális ellátási láncoknak a sérülékenységét, ez természetesen fokozza, hogyha van egy olyan pont, ahol szűk keresztmetszetként működik, és ahol csak onnan, vagy éppen nagyban onnan jönnek a termékek, vagy a technológia. Természetesen, akár azt is lehetne mondani, ez majdnem mindenkinek az érdeke.
Kicsit még térjünk vissza a tajvani belpolitikai síkra, mert az nagyon érdekelne, hogy a tajvani emberek, vagy például a Demokratikus Haladó Párt szavazói, ők mit gondolnak függetlenség vagy függetlenedés címszó alatt? Azért a többség megtartaná a jelenlegi Kínával való erőteljes viszonyt, vagy mennyire széles azoknak a radikálisoknak a köre, akik kikiáltanák Tajvan függetlenségét, kockáztatva ezzel a szinte biztosra vehető kínai katonai intervenciót?
Én azt gondolom, hogy egyrészt ott van a gazdasági racionalitás, ez a hétköznapi tajvani embereknek az életében ott van, és látják, hogy milyen mértékű a függés. Ez az egyik elem. A másik elem pedig egy hosszú távú dolog, hogy a tajvani identitás az átalakult az elmúlt évtizedekben, és döntő többségbe kerültek azok az országban, azok, akik úgy gondolják magukra, úgy vallják, hogy kizárólag tajvani identitásúak, miközben 2008 előtt a kettő és a kínai és a tajvani identitású lakosság alkotta a többséget. Tehát ez egy ilyen értelem a hosszú távú változás, és nyilvánvalóan mind a parlament összetételét, mind pedig később a tajvani külpolitikát nagyban befolyásolja.
És ön szerint az a dátum, amit korábban valamelyik kérdésemben idéztem, ez a 2027-es céldátum, ami a kínai népköztársaság hadseregének állapotára vonatkozik, pontosan mire utalhat? Tehát, hogy itt Kína mivel lenne igazán elégedett, milyen hatalmi viszonnyal lenne igazán elégedett hosszabb távon? Akkor mondta, hogy idén nem valószínű semmiféle katonai intervenció, de hosszabb távon mi lehet Kínának a célja Tajvannal?
Én azt gondolom, hogy a békés egyesítés alapvetően, hiszen a kínaiak is úgy néznek Tajvanra, hogy ők viszont kínaiak. Tehát ugye azért az invázió, mint olyan, az a nehezen értelmezhető. A másik oldalon pedig, mint ahogy előbb mondtam, a kínai külpolitikának alapvetően azért ez nem része hagyományosan. Ráadásul nagyon nehezen lehetne indokolni egy olyan területet, amire azt mondjuk, hogy hozzánk tartozik. Ilyen értelemben én ennek a lehetőségét jóval alacsonyabbnak látom, mint azok, akik azt mondják, hogy még ebben az évben megindul.
És ön szerint annak mekkora a valószínűsége, hogy az Egyesült Államok kinyilvánítsa azt, hogy nem egy Kína létezik, hanem elismeri Tájvánt is független országként?
Én azt gondolom, hogy egyoldalúan az egyik oldalról ér, tehát az Egyesült Államok nem gondolnám, hogy először lépne ebben a dologban, ráadásul ez nagyon hosszú évtizedes politika, ugye az egy Kína politika, amelyben Európa is, az európai országok is ugye mind ezt az elvet támogatják, ugye hozzátéve azt, hogy ugyanakkor a feleknek a véleménye eltérhet arról, hogy mit is értünk egy Kína alatt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az elmúlt percekben a tajvani elnökválasztás kapcsán. Dr. Moldis Csabával, az MCC külgazdasági műhelyének vezetőjével beszélgettem. További szép napot viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Most egy kis zenével, hamarosan friss hírekkel jövünk 10:30-kor a reggeli monitorban. Maradjanak velünk.